Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel.
És Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
$30 milliárd, 86 ezer orvos és szakápoló béremelésére januárig visszamenőleg jár az emelés.
Kamerával vette, ahogyan lelőtte a gyerekeket, sorozatgyilkos lehet a toulouse-i támadó.
Pénzbüntetés helyett életfogytiglant kaphat a vadászgyilkos. A helyiek tudták, hogy orvadász.
És észrevétlenül akart távozni a lopott műtárgyal, de pehére két kamera is felvette a tatai tolvajt.
Darálna az egészségügyi államtitkár, a rezidensek holnapra döntenek.
Arról, hogy a letétbe helyezett 2500 felmondó levelet élesítik-e vagy sem. Mindezt azután, hogy 86 ezer orvos és ápoló bérének emeléséről döntöttek.
A döntés pedig az, hogy 30 milliárd forintból havi bruttó 65 ezer forinttal többet kapnak januárig visszamenőleg azok az orvosok, akik 350 ezer forintot vagy annál kevesebbet kaptak eddig. Az egészségügyi szakdolgozók pedig 15-20 ezer forintos emelésre számíthatnak. Szócska Miklós államtitkár még az irat megsemmisítőjét is felajánlotta a felmondó levelek ledarálására.
Közösen daráljuk le a felmondó leveleket, köszönöm.
Saját irat megsemmisítőjét ajánlotta fel a rezidenseknek az egészségügyért felelős államtitkár azután, hogy bejelentette a béremeléseket. Szócska Miklós reméli, ezután nem lesz szükség a felmondó levelekre, amelyeken 2500-an jelezték, ha nem emelik a bérüket, külföldre mennek dolgozni. A kormány döntése szerint összesen 86 ezer egészségügyi dolgozónak emelik majd a bérét. Azok az orvosok, akik 350 ezer forint alatt keresnek, havi csak nem 66 ezer forinttal kapnak majd többet. Az ennél többet keresők bérét is emelik, de kisebb mértékben. A szakdolgozóknak új bértáblát dolgoztak ki. Ők legalább 15-20 ezer forinttal kereshetnek majd többet havonta.
Mivel bértábráról beszélünk, ez törvénymódosítást feltételez. Nagyon igyekezni fogunk. A nyárra szeretnénk, hogy ez az összeg rendelkezésre álljon. Ugye ott egy összegben visszamenőleg január 1-ig, és utána jogszabályban meghatározott módon a jövőre nézve.
A végzettség és a munkában eltöltött idő is számít majd az emelésnél, amelyre összesen 30 milliárd forintot költ az állam. Ennek egyik felét a csipszadóból, másik felét átcsoportosításokból teremtik elő. A rezidens szövetség elnöke szerint jelentős a mostani lépés, de a felmondó levelek sorsáról még nem döntöttek.
A ma bejelentett bérrendezés az akcióban résztvevő valamennyi kollégát érinti, sőt egyébként számunkra egy pozitívum, hogy bár a szakdolgozók nem vettek részt az akcióban, ők is részesülnek a bérrendezésből.
Az egészségügyi szakdolgozói kamara elnöke az újságíróktól tudta meg a megállapodás részleteit.
Ez az összeg összességében nem oldja meg az egészségügyi ágazatban a humán erőforrás kérdését. Egy jelképes összegnek gondolom, amely azonban elindítója lehet egy a következő évektől kezdődően egy bérfelzárkóztatásnak.
A kamara elnöke azt mondta, a béremelés segíthet abban, hogy itthon maradjanak az ápolók, ugyanis a magyar egészségügyből már most is 4-6 ezer szakdolgozó hiányzik.
És akkor az ellenzéki vélemények. A Jobbik közleménye szerint az egészségügyi dolgozók bérfejlesztéséről szóló kormányzati szándékok elnagyoltak, és úgy fogalmaznak, hogy hemzsegnek a bizonytalansági tényezőktől. Az MSZP szerint bizonytalan, hogy a kormány miből kívánja finanszírozni az egészségügyi dolgozók béremelését. Mesterházi Attila pártelnök azt javasolja, hogy az országgyűlés tartson vitanapot az egészségügy gondjainak megoldásáról és a források lehetséges bővítéséről. Az LMP szerint pedig kevés az a 30 milliárd forint, amit a kormány béremelésre szán. Szilágyi László képviselő azt mondta, ez a pénz nem elég ahhoz, hogy itthon tartsák az orvosokat és a nővéreket.
Akár havi több tízezer forinttal is csökkenhet 5 éven át a törlesztő részlete annak a devizahitelesnek, aki belép az árfolyamgát rendszerébe. Azok élhetnek a lehetőséggel, akiknek nincs 90 napon túli tartozásuk. A rossz adósoknak pedig, ha önhibájukon kívül kerültek bajba, forintosítják a hitelét, sőt a tartozás negyedét el is engedik. A tegnap elfogadott jogszabályok összességében több százezer devizahitelesnek segíthetnek. Szakértők azt mondják, minden hiteles kérjen tanácsot a bankjától.
Jelenleg fizetett 93 ezer forintot havonta.
Álos Gabriella tegnap óta kis túlzással folyamatosan számol. Leginkább azért, hogy pontosan tudja, megéri-e neki 5 éven át 180 forinton törleszteni devizahitelét, amit még 2007-ben vett fel.
Ez nekem annyit jelent, hogy havonta 68.500 forintra fog csökkenni a havi törlesztő részletem.
A megtakarítás csak nem 25.000 forint. Gabriella biztosan élni fog a lehetőséggel. Sőt, már azt is tudja, mit kezd majd a 25.000 forinttal.
A megtakarított összeg egy részét lakástakarékba fogom fektetni, amire nekem az állam támogatást ad, így az adósságaim egy részét ebből fedezni tudom.
Így 5 év múlva nagyjából annyi pénzhez jut majd, mint amennyi a gyűjtőszámláján lesz, vagyis azon a számlán, amire a rögzített és a valós árfolyam közötti különbözet kerül. Ráadásul ennek kamatát az állam és a bank fele-fele arányban átvállalja.
319 igen szavazattal.
Ellenszavazat nélkül fogadta el az országgyűlés az árfolyamgátról szóló törvényt. A devizaadósok áprilistól jelentkezhetnek a programra, amely 2017. június végéig tart. A hitelintézeteknek elsőként a közszférában dolgozók jelentkezését kell befogadniuk. A törvény május végéig ad erre lehetőséget. Júniustól szeptemberig a lakáshitelesek, majd év végéig a jelzálog fedezetű, szabad felhasználású hitelesek kereshetik fel bankjukat.
Ezért a megadott szakaszhatárok előtt is tudnak a bankok olyan ügyfeleket fogadni, tehát például a közalkalmazottak számára kitűzött időszakon belül is, ha van kapacitás és lehetőség, akkor egyéb ügyfelekkel is a bankok foglalkoznak.
Jelenleg csak nem 150 000 vannak, akik már több mint 90 napja nem tudják fizetni hiteleiket. Most ők is kapnak egy mentőövet. Ha megfelelnek a feltételeknek, a bankok forintosítják hiteleiket, és tartozásuk negyedét még el is engedik.
Úgy gondoljuk, hogy a 90 napon túli elmaradással rendelkezőknek 10-15%-a, tehát 15-20 000 olyan szerződés lehet, amit esetleg még helyre lehet állítani.
A Széchenyi Hitelszövetség szerint azért, mert akinek jelentős az elmaradása, az a kisebb hitel sem valószínű, hogy ki tudja fizetni.
4,3%-kal nőttek a bruttó átlagkeresetek januárban a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A versenyszférában 5,2%-os volt a növekedés. A költségvetés területén 1,4%-kal emelkedtek a fizetések az egy évvel korábbiakhoz képest. A bruttó átlagkereset 219.100 forint volt januárban. Ezen belül a magánszektorban dolgozóknak 225.000 forint, míg a költségvetési szervezetek munkavállalóinál 206.800 forint volt, tehát januárban az átlagfizetés.
Sikeresnek nevezte a Péti nitrogénművek megmentését Bajnai Gordon. A volt miniszterelnök az elmúlt 8 év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság ülésén azt mondta, szükséges volt a cég állami kisegítése, különben csődbe ment volna. A bizottság kormánypárti tagjai sem vitatták, hogy meg kellett menteni a céget, de az elszámoltatási kormánybiztos szerint a segítséggel, idézem, olyan jellegű politikai döntés született, amely alapján kivételezett magáncégeknek nyújtottak állami hiteleket.
2009-ben összesen 23,5 milliárd forint hitelt kapott a Péti Nitrogénművek a Magyar Fejlesztési Banktól, amire az állam vállalt garanciát. A hitelnyújtás idején Bajnai Gordon volt a gazdasági miniszter.
Kiemelkedően sikeres állami válságkezelő akció volt.
Az elmúlt 8 év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság ülésén a volt miniszterelnök azt mondta, szükség volt az állami beavatkozásra.
Ezt a hitelt már visszafizették, a műtrágya ellátás megvan, a 800 munkahely megvan, magyar tulajdon megmaradt. Azt gondolom, hogy a lényegi közérdeket sikerült érvényesíteni.
A kormánypárti képviselők szerint a cég politikai okokból kapott segítséget.
Azt mondom, hogy ez mögött, a döntés mögött volt egy politikai szándék.
Az elszámoltatási kormánybiztos szerint ezt bizonyítja, hogy a vállalat piaci kamatok alatt kapott hitelt.
Kivételezett magáncégeknek nyújtottak állami hiteleket, és itt nem a, még egyszer mondom, nem a hitel nyújtása, nem a konkrét helyzettel kapcsolatban fogalmaztuk meg kritériumokat, hanem azzal, hogy itt a politika olyan dolgokban szólt bele, amiben nem szólhatott volna bele.
Gazdasági előny megszerzésének gyanúja miatt tavaly nyomozást indított a Központi Nyomozó Főügyészség a Péti Nitrogénműveknek nyújtott állami hitelgarancia ügyében. Gyanúsított még nincs.
A korábban tervezetnél nagyobb, 65 ezer nézőt befogadó új stadion épülhet a Puskás Ferenc stadion mellé. A miniszterelnök azt mondta, azért támogatják a nagyobb arénát, mert nem szeretnék, ha később kicsinek bizonyulna egy 45 ezeres stadion. A jelenlegi tervek szerint a Puskás stadiont sem bontják le, hanem felújítják, az újat pedig mellé építik. Akár már a jövő héten meghozhatja a végleges döntést a kormány.
A kormánynak még ezt meg kell tárgyalnia, ennek a javaslatnak túl kell érnie egy kormányülést, erre van komoly esély. Ismerek néhány embert, akivel tudok beszélni, és akkor többséget lehet kialakítani az álláspont mögé. Tehát úgy érzem, hogy itt a dolog az jó irányba halad. Fix egyese venném, ha tipmixeznék.
Egyre többet foglalkozik a határon túli magyarsággal a magyar közmédia, nem csak a magazinokban, hanem a fő műsoridőben sugárzott hír- és háttérműsorokban is. Erről a közmédiumok vezetői beszéltek az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának ülésén. Bellénesi Csaba, az MT vezérigazgatója elmondta, a hírügynökség a tavalyi év második felétől jelentősen 60-65%-kal növelte a határon túli magyarokról szóló hírek arányát. A Duna televízió híradásai átlagosan 40, az M1 és a Magyar Rádió híradásai pedig 5%-ban foglalkoznak a határon túli magyarság életével. Havasi János, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap határon túli kapcsolatainak külön megbízottja, fontosnak nevezte, hogy a tudósítói hálózat ne csak a hírműsorokban, hanem a kulturális és közéleti magazinokban is bemutassa a külhoni magyarság mindennapi életét. Daru Gábor, a Duna World intendánsa szerint a csatorna teljesíti legfontosabb küldetését, a szórványban élő magyar közösségek kulturális identitásának megőrzését.
Hosszantartó súlyos betegség után elhunyt Sík Igor, Balázs Béla Díjas operatőr, a Magyar Televízió örökös tagja. Sík Igor 1927-ben Moszkvában született, egy ideig az Egyesült Államokban élt. 1957-ben diplomázott a Színművészeti Főiskolán, majd a Magyar Televízió vezető operatőre lett. Főbb művei közé tartozik a Rabrábi, az És mégis mozog a föld, és a Szomszédok című teleregény. Sík Igor 84 éves volt.
A nyakában lógó digitális kamerával rögzítette a tegnapi toulouse-i gyilkosságokat a támadó, az egyik szemtanú szerint. A francia belügyminiszter azt mondta, kegyetlen, megfontolt, rideg és elszánt emberképe kezd kialakulni a nyomozókban. Ugyanazt a fegyvert és motort használták most is, mint a múlt héten, amikor francia katonákat lőttek agyon. Kriminológusok szerint a támadó sorozatgyilkos lehet.
Egy perc néma csönddel emlékeztek a hétfői gyilkosságok áldozataira Franciaország iskoláiban. Nicolas Sarkozy francia elnök egy párizsi iskola udvarán a diákokkal együtt emlékezett a toulouse-i iskola hitoktatójára, két kisgyerekére és az iskola igazgatójának kislányára. Ők négyen haltak meg, amikor az egyelőre ismeretlen fegyveres tüzet nyitott. Ami történt, az minden gyereket, minden kisiskolást, sőt, minket mindannyiunkat érint. Ami történt, egy toulouse-i egyházi iskolában történt, ahová zsidó gyerekek járnak, de megeshetett volna itt is. A gyilkos itt is lecsaphatott volna. Azok a gyerekek semmiben sem különböznek tőletek, mondta a francia köztársasági elnök. A tettes ugyanazt a fegyvert és fekete robogót használta, mint pár nappal ezelőtt, amikor muszlim és karibi francia katonákat lőtt agyon Montauban városában. A legtöbben már rasszista sorozatgyilkosról beszélnek. A támadás után a létező legmagasabb terrorkészültséget rendelték el Franciaországban. Ez azt jelenti, hogy a rendőrök bárkit, bárhol, bármikor átvizsgálhatnak, és korlátozhatják a tömegközlekedést is. A támadó után valóságos hajtóvadászat indult. A francia elnök azt ígéri, elfogják és megbüntetik a gyilkost. A támadás után magyarázkodni kényszerült az Unió külügyi főképviselője Catherine Ashton, aki egy brüsszeli konferencián a szörnyű körülmények között meghalt fiatalokról beszélt. Többek között kiemelte a toulouse-i lövöldözés, a svájci buszbaleset és a gázai izraeli légicsapások gyermekáldozatait. Az izraeli kormányfő kikérte magának, hogy a gázai és a toulouse-i eseményeket összehasonlítsák. Catherine Ashton később közleményt adott ki, amelyben a legnyomatékosabban elítéli a toulouse-i gyilkosságokat, és azt írja, nem vont ilyen párhuzamot, mondandóját kiragadták szövegkörnyezetéből.
Végső búcsút vettek szombaton meghalt vallási vezetőjüktől az egyiptomi koptok. A kairói Szent Márk székesegyház megtelt gyászolókkal harmadik Senuda ravatalához tízezerek zarándokoltak el az elmúlt két napban. Harmadik Senuda több mint 40 éven át volt kopt pápa. Földi maradványait a Nílus deltájában, abban a kolostorban helyezik végső nyugalomra, ahol három évet töltött számüzetésben.
Megrázó történetek következnek. Egy nap alatt két öngyilkossággal végződő családi tragédia is történt az országban. Tatabányán egy 21 éves férfi egy húsvágó bárdal ölte meg az édesanyját, majd magával is végzett. Budapesten pedig egy 43 éves férfi lőtte le, volt élettársa édesapját, mielőtt öngyilkos lett. A pszichológus szerint teljesen eltérő okok miatt is lehet ugyanaz a végeredmény.
Egész délelőtt helyszíneltek a rendőrök az újpalotai ház környékén. A tragédia a földszinti lakásban történt. Úgy tudjuk, az áldozaton kívül ott volt a férfi lánya, a gyilkos volt élettársa is, de neki sikerült elmenekülnie.
Egy 43 éves férfi a nála lévő lőfegyverre megölte az itt élő 64 éves férfit, aki sajnos már a helyszínen életét vesztette, az orvosok sem tudták megmenteni.
A férfi az áldozat kutyáját is megölte, majd elszaladt a közelben lévő saját lakásába, ahol magával is végzett. Tatabányán hétfőn egy 21 éves férfi lett öngyilkos, miután egy húsvágó bárdal megölte az édesanyját és az édesapját is megsebesítette. A szomszédok látták őt, mielőtt öngyilkos lett.
Felfelé mentem a liften, le is hívtam, és mellettem el szaladt egy srác, zokni, alsógatya, meg véres póló.
A rendőrség szerint nem kizárt, hogy a fiatalember kábítószer hatása alatt állt.
Teljesen más, teljesen különböző.
Birkei Pál kriminálpszichológus szerint a családon belüli erőszakos bűncselekmények egyre gyakrabban végződnek öngyilkossággal.
Amikor rádöbben arra, hogy mi is történt valójában, és úgy érzi, hogy vége az életének, ez így tovább nem mehet, tehát a öngyilkossággal bünteti saját magát.
A gyilkosságok indítékát sem az újpalotai, sem a tatabányai esetnél nem tudni. A rendőrség mindkét ügyben emberülés miatt indított eljárást.
Sokan tudtak arról, hogy orvvadász volt az a férfi, aki pénteken hidegvérrel megölt egy embert, egy másikat pedig súlyosan megsebesített Baranya megyében. Volt kollégái azt mondják, hallottak egy-két dolgot arról, hogy mivel foglalkozik feketén. A 36 éves férfi akár életfogytiglani büntetést is kaphat a gyilkosságért. Az orvvadászatot valószínűleg pénzbüntetéssel megúszta volna.
Itt lakott a gyilkossággal gyanúsított orvvadász, a ház most üres, a férfi felesége és gyereke elköltözött otthonról. A baranyai településen szinte mindenki ismerte a 36 éves férfit, ezekkel a munkásokkal egy ideig együtt dolgozott.
A keverőgépnél, ők keverték az anyagot.
Azt mondják, szorgalmas, de visszahúzódó, hallgatag embernek ismerték.
Mindent magába tartott, de úgy, ha valamit kért az ember tőle, mindenben segített, ha tudott.
A munkában milyen volt?
Nem árt félre.
Nem
jó volt az, aki félreállt volna a munkától.
A munkások szerint a faluban sokan tudtak arról, hogy orvvadászattal foglalkozik.
Egy-két dolog tudunk.
Mi mindenről? Mi egy-két dolog? Hát az mi volt?
Hogy nem mondom ezeket?
Hétvégén rendelte el a bíróság a férfi előzetes letartóztatását. Az orvvadászatért valószínűleg csak pénzbírságot kellett volna fizetnie, a gyilkosságért viszont akár életfogytiglani büntetést is kaphat.
De egyetlen mozdulattal hidegvérrel elvágja a földön fekvő férfinek a torkát.
A rendőrök azt mondták, hidegvérrel támadt arra a két férfira, akik meglátták őt a lenyúzott szarvasok mellett az erdőben. Előbb rájuk lőtt, majd amikor kiderült, hogy még élnek, egyiküket egy késsel megölte.
A Jobbik a halálbüntetés visszaállítását, illetve egy erről szóló társadalmi vita elindítását kéri a kormánytól. Az ellenzéki párt ezt többek között a múlt heti vadászgyilkosságra hivatkozva kezdeményezi. Staudt Gábor képviselő azt mondja, a jövőben csak szaporodnak majd a kirívóan súlyos bűncselekmények, amelyekkel szemben az állam és a társadalom is védtelen. Szerinte a tényleges életfogytiglani büntetés sem elég elrettentő.
A legtöbb esetben egyébként, amit az életfogytiglan jelent, jó magaviselettel lehet távozni. Ezért úgy gondoljuk, hogy az ilyen és hasonló bűncselekményekre a halálbüntetésnek a visszaállítása és az erről folytatott társadalmi vitának a beindítása lehet megoldás.
Egy év 6 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság az úgynevezett dühöngő szobát működtető kecskeméti speciális gyermekotthon volt igazgatóját. A bíróság szerint az intézmény vezetőjének utasítására 2007 és 2010 között rendszeresen zártak be gyerekeket, illetve fiatal felnőtteket egy rácsos, belülről nem nyitható és bekamerázott helységbe. Ezzel pedig megsértették a diákok személyi szabadságát. Az igazgatónő azzal védekezett, hogy a törvény nem szabályozza, hogyan kell kezelni a speciális nevelési igényű gyermekek magatartási problémáit.
A tavasz rizikósabb, legalábbis a játszótereken, ott is leginkább a homokozókban és elsősorban a fertőzések veszélye miatt. A Hempár gyermekkórházban hetente több olyan gyereket kezelnek, akik emiatt betegedtek meg. A vizsgálatok szerint a fővárosi homokozók fertőzöttebbek a vidékieknél. A 15. kerületben évente több 10 millió forintot költenek a tisztításra, de ez sem elég.
A baloldali képen egy éppen fejlődés közben lévő orsóféregpedét láthatunk, a jobboldali képen pedig már néhány hét alatt kialakult fertőzőképes lárvát tartalmazó petét láthatunk.
Különböző homokozókból vett anyagminták vizsgálati eredményét mutatják az Állatorvostudományi Egyetemen. Ez szerint a budapesti homokozók fertőzöttebbek a vidékieknél. A játszótereken olyan paraziták is okozhatnak fertőzést, amelyek a macska ürülékével terjedhetnek.
Gyerekekben vagy olyan egyenekben, még más betegségük is van, esetleg látványosabb tünetek, tehát a toxoplazmával, akár nyirokcsomó duzzanat, idegrendszer tünetek is lehetnek.
A 15. kerületben évente 10-20 millió forintot költenek a játszóterekre. A homokozókat hetente tisztítják.
A legfőbb kártevők, a legfőbb szennyeződést okozók, a macskák, a galambok, a varjak, a madarak. Ezek mellé, mindegyik mellé nem tudunk rendőrt állítani.
Az ilyen állatok ellen az sem nyújt védelmet, ha a játszóteret körbe kerítik.
Aki bomba, biztosan be tud jutni mindenhova, az a macska. Na most szülők jelzik. Általában azért ki van tapasztalva minden játszótérnél, jellemzően ugyanazok az emberek hordják oda a gyerekeiket, és azért ők jelzik, hogy bizony ide előszeretettel jár egy ilyen vagy olyan macska, itt kell fertőtleníteni kellene.
A Hempár kórházban hetente több gyereknél állapítják meg a fertőzést.
Ez lehet nagyon súlyos is, lehet nagyon komoly hasmenéses elváltozás, egészen a kiszáradásig nagyon magas lázzal járhat, és az esetek egy részében nagyon nehéz kideríteni. És nem csak ilyen betegség van, hanem különböző állati egyéb betegségek is terjedhetnek.
A szakorvos szerint tavasszal nagyobb a veszélye annak, hogy a gyermekek fertőzést kapnak, ezért fokozottabban oda kell figyelni a játszótereken.
Juhásznak állnak az angol üzletemberek, legalábbis egy csapatépítő tréning erejéig. Az egyik farmon 2000 fontért, körülbelül 700 ezer forintért kergethetik a juhokat. A szervezők szerint ez javítja a csapatszellemet és kiemeli a vezetői rátermettséget. A hortobágyi juhászok szerint ez nevetséges.
Gumicsizmában szaladgálnak a juhok után egy angol cég dolgozói. Az egyébként komoly üzletemberek csapatépítő tréningen vesznek részt. A gyakorlat egyszerű, egy akkorba kell beterelni az állatokat. Azt mondják, ez csökkenti a munkahelyi feszültséget és javítja a csapat szellemet. Az angol farm tulajdonosa meglehetősen sokat, átszámítva 700 ezer forintot kér azért, hogy az üzletemberek néhány percig kergethessék a birkákat. Egy magyar szakértő szerint a módszer lehet hasznos. Kiderülhet például, hogy a csapatból ki alkalmas vezetőnek.
Valami azért kiderül az emberekről, mert oda megy 10 ember, az nem lehet, hogy 10 embernek 10 ötlete lesz és azt fogják megvalósítani. Előbb-utóbb valaki kezébe fogja ragadni a hatalmat.
A hortobágyi juhászok azt mondják, 700 ezer forintért ők is bárkinek megengedik, hogy néhány percig kergesse az állatokat. De fixen nem vesznek fel senkit, mert a kutyák sokkal jobb munkát végeznek.
Nincs olyan ember, aki ezt meg tudná csinálni. Úgyhogy egy juhász kutya, amit tud, az 100 ember se tudja. Nem tudja visszahajtani úgysem. Mert ideig auráig boldogul, de elfáradt hamarabb. A kutyától jobban félnek a jogszágok.
A hortobágyi juhászok inkább a birkanyírást ajánlják az irodistáknak. Ez nem csak a csapatszellemet, a fizikai erőnlétet is fejleszti.
Két kamera is felvette a Tatai Vármúzeumban, ahogy egy férfi ellopott egy 18. századi serleget. Éppen rendezvény volt az épületben, ezt akarta kihasználni a tolvaj, és megpróbált észrevétlenül elvegyülni a tömegben. Csak hogy felvette a biztonsági kamera, sőt a városi televízió kamerája előtt is elsétált. A képek alapján már keresik a rendőrök.
A Vármúzeum biztonsági kamerája rögzítette ezeket a felvételeket. A kép bal oldalán látható, ahogy egy férfi odasétál az elkerített asztalhoz, átlép a kordonon, de ekkor még nem nyúl semmihez, mert bemegy a terembe egy kisgyerekes anyuka. Pár perccel később visszamegy a férfi, és egy mozdulattal letöri az asztalhoz ragasztott, különleges 18. századi serleget, majd elrakja és nyugodt tempóban kisétál. Éppen ekkor forgatott a múzeumban a városi televízió stábja. Véletlenül az ő kamerájuk előtt is átsétált a férfi. Mutatjuk ismét. A rendőrök azt remélik, hogy ez alapján felismeri valaki.
A rendőrség közzé teszi ezt a videó felvételt, és egyben a lakosság segítségét kéri, hogy aki felismeri a filmen látható férfit, az haladéktalanul értesítse a rendőrséget.
Így néz ki most az asztal, ahonnan a serleget ellopta a férfi. A másik kelyhet valószínűleg csak azért nem vitte el, mert erősebb volt a ragasztó.
Amíg a tatai férfit keresik, vagy legalábbis aki a serleget elvitte, addig mi elbúcsúzunk, jönnek a sporthírek, az időjárás jelentés lesz ma este is, mikor?
10 óra 20 perckor várjuk Önöket, viszontlátásra.
Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra.
Soha ne hidd azt.
Semmi jövőbeli remény.
Semmi. Hogy eljárt feletted az idő.
Nem maradhatsz egyedül, vagy szerzek neked valakit.
Mert bármely pillanatban visszakaphatod mindazt. Ezt hogy csináltam? Amit elveszettnek hittél.
Mrs. Robinson el akar engem csábítani.
Akarod, hogy elcsábítsam? Michelle Pfeiffer.
40 vagyok.
Én 29.
Porrád. Anyád lehetnék. Ma 20 óra 40 perckor az M1-en.
Egy szeret, mit hoztál nekünk? Két lány. Zöldfülű ugyan, de valóban jól képzett. De csak egyikükből lehet sztár.
Igazi csillag. Angelica Houston.
Debra Messing.
Catherine McPhee.
Megan Hilty.
Nehéz elérni az álmukat. Smash, kassza siker. Vadonatúj amerikai sikersorozat. Március 21-től az M1-en.
A közönség.
Megpróbáljuk az egészet improvizatívan, együtt.
A történtek hatása alatt.
Mosolyogjanak.
Bénultan ül.
Zenével.
Jön az isaszegi asztalos, aki vizen biciklizik.
We are sailing.
Benkő új életet kezd Fábrinál.
Van esély arra, hogy elmondod, hogy miért nem lantoz?
Hogy az a meglátásod, hogy ma az első 5 percben szét volnék esve?
Egy nő, aki csak Fábrinak val arról, hogyan kényszerítette térdre a fékezhetetlen Damu Rolandot.
Ön már tudta, hogy kivel áll szemben? Felismerte?
Stúdiónkban a legendás cirkuszdinasztia, a Kristóf család.
Nagyon nem. Szerette a sört.
Ez komoly?
Komoly. Úgy az ormányába beleöntötték, és akkor szépen bevett, és befújta magának.
Csütörtök este 21.30-tól a Fábriban.
A műsort a Lakalut aktív fokrém forgalmazója, a Naturprodukt Kft. Támogatja.
Rajta!
Mi a helyzet, főnök?
Elijeszted a vendégeket?
Én még soha nem láttam ilyen undorítót.
Ez egy macsó hely. Hát egy minimum. Nézd már!
Mindenből egy van. Pénteken este az M1-en.
Sándor cukrász. Ez az első tortája. A Fundamenta eddig több mint 1,5 millió otthonteremtéssel kapcsolatos szerződést kötött, szolgáltatásai az ország több mint 2000 pontján elérhetőek. Ezért is lehet, hogy minden negyedik percben köt valaki szerződést a Fundamentával. Fundamenta. Lakástakarékban az első.
Emlékek, élmények és a legmodernebb technológia egy helyen. Szeretettel várjuk a megújult közmédia gyártóbázisán, ahol betekinthet a televíziózás kulisszatitkaiba.
Megjelent az RTV részletes legfrissebb száma. 61 TV csatorna, köztük a közszolgálati televíziók és rádiók programjainak legteljesebb kínálatával. RTV részletes, a hetet egy csapásra.